Halleluja. Halleluja, Úr Jézus, mély nagy vagy Te. Mély hatalmas vagy, mély csodálatos, mély dicsőséges. Úgy állunk most itt előtted, drága atyánk, fiadnak Jézusnak nevében, hogy túlcsordul a szívünkben a hála, amiért megváltottál bennünket, amiért fiaidnak neveztetünk, amiért mi téged, drága édesapánknak nevezhetünk. Nem kérések sokaságával állunk most itt előtted, hanem a szívünknek a háláját szeretnénk kifejezni, és akarjuk kifejezni, hogy tudd és lásd a mi szívünknek a vágyát, ami az, hogy megdicsőítsük a te fiadnak, Jézusnak a nevét. Tudjuk, hogy te ismersz minket, jobban ismersz bennünket, mint mi saját magunkat. Elmondjuk most itt előtte, drága atyánk, hogy szeretünk téged. Te vagy az, aki betöltesz bennünket, te vagy az, aki betöltöttél bennünket, és te vagy az, aki gondot viselsz rólunk mindenben, mindenkor. Most nem könyörgünk hozzád, hanem hálát adunk neked azokért a dolgokért, amelyeket megtettél értünk. Hogy felemelted az életünket a pusztulásból, a porból. Hogy sziklára állítottad a mi lábainkat. Hogy új éneket adtál a mi szánkba. Ami Istenünknek dicséretét. Legyen áldott a neved örökké. Köszönjük azokat a gondolatokat, amelyek a Szent Szellemed által kijelentésre, kinyilvánításra kerülnek az igéből, ami szívünkben, a szellemünkben. Hadd lássuk tisztán, világosan a te igédnek a bölcsességét, teljességét. Hát adunk neked a mai üzenetért, hogy megelevenítél az igét, ami számunkra. Köszönjük neked, hogy nem úgy megyünk haza, mint ahogy ma idejöttünk, hanem betelve a te értelmeddel és bölcsességgel és a te Szent Szellemeddel, gyógyultan egészségesen, mint a testünkben, mint a lelkünkben. Te benned megpihenünk most, megnyugszik a mi szívünk, nem aggodalmaskodunk, nem félünk, de megnyugszik a szívünk, a lelkünk, teljes lényünk te benned. Köszönjük ezt neked. Köszönjük, atyánk, Jézus hatalmas nevében. Ámen. Ámen és ámen. Halleluja. Halleluja. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó újra itt állni előttetek, és jól látni benneteket, és jó veletek együtt imádni és dicsőíteni az Urat. Nagy öröm ez, azt hiszem, mindannyiunk számára, és nagy öröm van a mennyben, úgy hiszem, ahogy ránk tekintenek, és látják azokat a kis világító, csillagszerű fényességeket, amelyek ti vagytok, mert a szellemetek az világít Isten előtt, mint egy nagy fákja, mint egy csillag az égen, ezek vagytok ti. És amikor ez a sok-sok kis csillag, sok kis világító test összeadódik, mint a sok pici kis gyufaszál, amely meg van gyújtva, össze van rakva egy nagy csomagba, egy nagy kötegbe, mint egy nagy fákja lobog Isten előtt, és Isten így tekint ránk, mint egy lángoló az ő érte, és az ő szellemért égő tüzes gyermekeire. Ezek vagytok ti. Ne legyen a gondolataidban, a taps az úré, ne legyen a gondolataidban az, hogy jelentéktelen a te pici kis egyszem gyertya lángod, vagy gyufaszálnyi kis fényességed. Nagyon-nagyon fontos része vagy a teljesének, az egésznek. Ha te nem vagy itt, annyival kevesebb és annyival üresebb ez az alkalom is. Úgyhogy hát adok Istennek értetek, hogy be tudom tölteni a szolgálatomat, és tudok nektek prédikálni. Úgyhogy te nagy áldás vagy nekem a mai napon, hogy be tudom tölteni a szolgálatomat. Szeretnék én áldás lenni a ti számotokra, és szeretném folytatni azt az üzenetet, amelyet 2 héttel ezelőtt kezdtem el. Nagyon sok visszajelzést kaptam. Nem is tudom, hogy hol kezdjem, illetve nem is mondom ezt, hogy nem tudom, hanem elkezdem valahol. A téma oly mély, oly bőséges, és annyira nagyon fontos, mert kulcsfontosságú megértened és megértenünk, hogy nekünk keresztényeknek másképpen kell tennünk, élnünk, csinálnunk dolgokat, mint ahogy a világban a világi emberek csinálják. Kell legyen egy különbség, egy minőségi különbség. Kell legyen egy határozott választóvonal, amikor rád néz, illetve egy hitetlenre néz egy idegen vagy egy harmadik személy, hogy lássa, tudja azt, hogy te más vagy. Nem fogja látni azt a dicsőséget feltétlenül benned, amit Isten lát, vagy amit mi látunk egymásban, de látja rajtad azt, hogy te más vagy, mert máshogyan gondolkodsz. És mivel máshogyan gondolkodsz, ezért máshogyan beszélsz. És mivel másképpen beszélsz, ezért másképpen cselekszel. Mások a szokásaid, más az egész atmoszférája a jelenlétednek, egész más a kisugárzásod, mert ez Isten szelleméből fakad belőled, és neked törekedned kell arra, hogy ez a másság, jó értelemben ez a másság, ez nyilvánvalóvá legyen. Mert a gyertyát nem azért gyújtják, hogy elrejtsék a véka alá, tanítja Jézus, hanem azért gyújtják, hogy világosságot adjon mindazokra, akik körülötte vannak. A várat, a kastélyt, a házat nem azért építik a hegynek a tetejére, hogy senki ne lássa, hanem azért, hogy mindenki lássa. És ilyen vagy te Isten előtt. És ha pedig ilyen vagy, akkor van felelősséged. Van felelősséged, és nem veheted ezt félváról, azért sem, mert azon túlmenően, hogy Krisztus képviseled, ez a felelősségnek a betöltése, ez neked is valami jót hoz. Mert amikor megtanulod felölteni magadra a Jézus Krisztusnak a jellemét, amikor elváltozol az elmédben, a gondolkodásmódodban, az életed meg fog változni. Nincs más lehetősége. Szeretnétek sokan változást az életetekben, úgy, hogy nem akartok megváltoztatni semmit sem, amit idáig tettetek. Ez így nem működik. Szeretnék a mai napon segítségetekre lenni abban, hogy ez nagyon sokszor a változás az elmédben kezdődik. Nagyon sokat hallottatok a szavak erejéről, és én tervezem, hogy erről is majd valamikor a közeljövőben szeretnék tanítani és prédikálni, de tudd meg, hogy mielőtt a szavaid megváltoznának, hogy igazából az állandó, rendszeres szavad járása, ami belőle jön a szíved teljességéből, úgy spontán előjön, ahhoz előtte a gondolataidnak meg kell változni. Példabeszédek 18. fejezet 21-es versében gyakorlatilag egy életvezetési alapigazságot látunk és találunk. És én nagyon boldog vagyok, hogy a Biblia igéjéből teljességet nyerhetünk és kaphatunk, és nem kell fizetni azért, elmenni különböző trénereknek az előadását hallgatni, akik a világban vannak Isten nélkül, súlyos pénzeket fizetni azért, hogy életvezetési tanácsokat adjanak. Mert Isten igéjében az a fajta életvezetési tanácsadásnak a teljessége van, ami neked ingyenesen rendelkezésre áll. Az egyik ilyen, így hangzik. Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. És amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Halleluja! Nem utasítok és nem vetek el mindenkit, aki a világban életvezetési tanácsokat ad, mert sok embernek szüksége van erre, hogy az életminősége változzon. És ez bizonyos mértékig, bizonyos szinten rendben van, mert segítségére lehet leginkább a hitetleneknek. De neked keresztényként fölteszem a kérdést, mi az, amire igazából szükséged lenne, hogyha a bankból kapsz mondjuk pénzt, az igazi 20 000-esekre, vagy a hamisítványot szeretnéd? A másodosztályút, aminek sokkal kevesebb a fizető értéke. Sőt, hogyha te fizetsz azzal, még meg is büntetnek érte. Mi az, amit szeretnél? Az eredetit szeretnéd, ugye az igazit, aminek értéke van. Isten igéje az arany, alma, ezüst tálcán. Mi az, ami ezen túlmenően még kaphatsz bárhonnan a világból? És ez egy nagy kritika nekünk, prédikátoroknak, hogy nem tálaljuk, és nem magyarázzuk, és nem mondjuk úgy el Isten igéjét, hogy egyértelmű, világos és bőséges és teljességes legyen a keresztények számára, ezért keresztények is futkostak mindenféle hamisítványok után. Ahogy a kereszténynek is, úgy nekem prédikátornak is megvan a felelősségem ebben. És ezért is prédikálok és tanítok a mai napon arról, hogy bizony megvannak a kérdéseid, és megvannak a miértjeid, hogy miért van ez, miért van az, és megvan a kérdésed, hogy miért pont veled történt, miért pont így történt, és rengeteg kérdés fölmerül az emberben, miközben éli a keresztény életét, és én úgy hiszem, mint minden ember a világban, ha tudatosan, ha nem tudatosan, de válaszokat keres. És nem baj, hogyha vannak kérdéseid. Sokszor hallottam régen, évtizedekkel ezelőtt, hogy soha nem szabad föltenni azt a kérdést, hogy miért. Őszintén mondom magánvéleményem, nem értek ezzel egyet. Azért nem értek ezzel egyet, mert megvan a miértekre a válasz. Nem fogunk, ezt tudnod kell, nem fogunk minden kérdésre itt ezen a földi életben választ kapni. Nem fogunk minden egyes kérdésre kimerítő választ kapni, és sok minden van, ami bizonytalan az elménkben, a gondolatainkban. Sok minden van, ami kérdőjeles, és nem látunk mindent tisztán és világosan. Pál apostol tanítja és mondja az 1 Korintus 13-ban, hogy tükör által homályosan látunk. Akkor majd tisztán és világosan fogunk látni, amikor oda érünk, ahova a drága mi mamink ért pár nappal ezelőtt. Akkor sok minden megvilágosodik. De Isten nem akarja, hogy sötétségben legyünk. Isten azt akarja, hogy világosságban legyünk. Ehhez szükséges az, hogy úgy gondolkodjunk, mint ahogy ő. És nagyon-nagyon-nagyon sok kérdésre megvan a válasz Isten igéjében. Ha ez nem így lenne, akkor mindenre ráhúzhatnánk azt, hogy hát erről nem lehet tudni semmit. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Isten akaratát úgyse ismerjük meg, de egyszerűen nem így van. Isten az ő akaratát nagyon-nagyon sok mindennel kapcsolatban kijelentette a Jézus Krisztusban. És hogyha olvasod a Bibliádat az elejétől a végéig, akkor láthatod azt, hogy minden Jézusra mutat. A teremtés könyvétől kezdve a jelenések könyvén át minden. Minden Jézusra mutat. És amire neked szükséged van, hogy választ kapjál az életben, a mindennapi életedben, mindenre megvan a válasz. Isten nem hagy téged a part szélén kétségek között. Ahhoz azonban, hogy válaszokat kapjál, ahhoz a jó helyről kell megkapd a válaszokat. Nem szabad megengedned, hogy a sátánnak a hazugságait válaszd, vagy fogadd el a saját magad számára igazságként. Azt kell elfogadnod, amit Isten igéje mond. Ezért tudd meg, hogy vannak gondolatok, amelyek átcikáznak a fejeden, amelyek nem Istentől vannak. És vannak gondolatok, amelyeket a Szent Szellem inspirál az írott igéből, és az ő megelevenítő szelleméből. És neked annyira kell ismered Isten igéjét, hogy tudjál különbséget tenni. És amikor azt tanítja a Biblia, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen használod a szavaidat, a nyelvedet, a beszédedet, úgy fogod élni az életedet, akkor ezen el kell gondolkodnod, hogy hogyan fogod tudni a szavaidat úgy használni, hogy az jó gyümölcsöt terjen a számodra, hogy jó eredményeket érjél el az életben. Hogy a beteg test meggyógyuljon, hogy a beteg lélek meggyógyuljon, hogy a szegénység gazdagsággá váljon, hogy a hiányból bőség legyen, hogy a viszályból békesség legyen, hogy az ellentétekből kiegyenesedett békessége teljes kapcsolat legyen. Tudnod kell, hogy mi Istennek a reakciója, tudnod kell, mi Istennek a gondolkozásmódja, és tudnod kell, mi Istennek a válasza. Nem össze-vissza kell kapkodni ide-oda mindenféle tanításokat hallgatni úgy, hogy közben azokat az alapokat, amiket az elmúlt 20 évben kaptál, nem alkalmazod. De egy picit előre szaladtam, úgyhogy kezdjünk is bele, és vagy folytatom ott, hogy nagyon sokan vannak, akik próbálnak figyelni a szájukra, de a gondolataikkal nem foglalkoznak. És amikor én prédikálok, mindig szeretek tükröt tartani saját magam számára is, és azoknak is, akik felé prédikálok. És nem az a jó reakció, úgy gondolom, amikor hallasz egy tanítás, egy prédikációt, hogy nagyon ez kinek szól itt mellettem, mögöttem, vagy az otthon lévők között, hanem hogy abból te mit tudsz megragadni. Vajon ebből neked mi az, amit te ki tudsz belőle venni, és épülésedre lehet? És tudd meg, és halld meg, hogyha nem kontrollálod az elmédet, ha ezt nem tanulod meg, akkor soha nem fogod kontrollálni és ellenőrzés alatt tartani a szádat. Nem fog működni. És hogyha ezt nem teszed meg, akkor a szádnak a gyümölcseit fogod megenni. És a szádnak a gyümölcsei lehetnek keserűek, és lehetnek édesek, lehetnek savanyúak, és lehetnek dicsőségesek. És az az igazság, hogy senkire nem mutogathatsz. És nem hozhatod fel kifogásként azt, hogy milyen gyermekkorod volt, milyen neveltetésed volt, milyen háttérből jöttél, milyen nevelést kaptál, jót vagy rosszat, vagy elhagyott a feleséget, azért vagy ilyen, vagy elhagyott a férjed, és azért vagy ilyen. Ezek a kifogások lehet, hogy valósak az életedben, de nem tarthatod magad előtt, mint pajzsot. Ki kell emögül, gyere! És meg kell lásd az igazságot saját magaddal kapcsolatban, és saját magadat helyesen kell látnod. Sokan vagytok, akik egy nagy lehetőség előtt álltok. Egy nagy lehetőség előtt, hogy az életetek egy következő szintre lépjen. Egy következő minőségre lépjen. Egy következő fokra lépjen előre. De ehhez erőfeszítéseket kell tenni. Amikor mászol, lész föl a létrán, még hogyha erős is vagy, akkor is minimális erőfeszítést tenned kell, hogy a lábad fölemeld, és menj fölfele. Nem emel föl senki sem azon a bizonyos létrán, mint haladsz előre vagy fölfelé. És ez az erőfeszítés az arról szól, hogy tudatosan, célirányosan oda kell figyelned arra, hogy min gondolkodsz, és hogyan gondolkodsz. Mert vannak sablonok, vannak elképzelések, vannak berögzött gondolkozás sémák, amik alapján gondolkodsz, és úgy gondolod, hogy minden az úgy helyes, ahogy idáig tetted az elmúlt 20-30 évben. Nem én vagyok az, aki a nagy leleplező, de leplezem most az elmédet. Nem gondolkodsz mindennel kapcsolatban helyesen. Meg kell látnod azt, hogyha valami hibázzik. És talán, hogyha ezt meglátod, és meglátod az igazságot, akkor az igazság képes lesz téged arra felszabadítani, hogy szabaddá váljál. Ezt Jézus mondta, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Sokaknak nagyon fájdalmas szembenézni a saját magával, azzal az igazsággal, hogy ő milyen is valójában. Állandóan mondja a szájával és a gondolataival, azt tükrözi, hogy minden olyan nehéz, olyan túl nehéz, olyan kilátástalan. Nehéz az élet, nehéz a munka, nehéz a szolgálat, minden nehéz. Lehet, hogy nem könnyű, de hogyha a gondolataid beállnak egy jó irányba, akkor a hozzáállásoddal sokkal könnyebb lehet, mint amilyen az idáig volt. Ha minden könnyen menne, akkor nem lenne szükséged a Szent Szellemnek az erejére. Ha minden könnyen menne, akkor mindenki ezen az úton járna. Ha minden könnyen menne és könnyen az öletbe hullana, akkor nagyon könnyen beteljesedhetne Isten minden teljes áldása az életedben. Nagyon könnyen. Neked célirányosan erőfeszítéseket kell tenned, és őrizkedned kell az olyan gondolatoktól, hogy ez túl nehéz nekem, vagy ezt nem tudom megtenni. Én erre nem vagyok képes, erre nem vagyok alkalmas. Tény, vannak dolgok, amikre nem vagy képes, és nem vagy alkalmas, de amire Isten elhívott, amire Isten megkér téged, amire Isten felszólít téged, arra képes vagy, és alkalmas vagy. Úgyhogy, ha ő azt mondja neked, és kér, sőt, parancsolja neked, hogy újulj meg az elmédben, újulj meg a gondolkodásmódodban, újulj meg az érzelmeidben, akkor képes vagy rá. Sokszor a saját magad elméd zár téged egy börtönbe. A legtöbb keresztény nem hiszi, hogy, illetve úgy hiszi, valami téves ideológiából, vagy valami hamis vallásos elképzelésből merítve, hogy az ígéret földjére, ha belépek, újjászületek, vagy valami nem tudom milyen erőteljes keresztényre fölnövekszem, és már sok év óta járok gyülekezetbe, akkor a Kánaán, a teljesség földjén soha nem lesz több harcom. De ez tévedés. Nézd meg, és lásd meg a zsidókat, miután kijöttek Egyiptomból. Isten nagy csodákat tett velük. Ismerjük a történetet, hogy nagyon nagy mértékben az ő hibájukból 40 évig ott vándoroltak a pusztában, és a többségük meghalt, mert nem volt képes megváltoztatni a gondolkozás módját. Elhullottak a pusztában, itt mondja az ige. Nekem erre az elhullottak szóból mindig az a kép jön elém, nyáron az ablak alatt a legyek, amelyek ott lehullottak. Elhullottak. Mert a panaszkodás, a nyafogás, a kifogáskeresés, a nem vállalom a felelősséget, a másikra mutogatás, a helytelen gondolkodásmódból fakadó rossz szavak, ilyen gyümölcsöt teremnek. Aztán volt egy szűk generáció, amely képes volt arra, hogy máshogyan gondolkodjon saját magáról, és ők bementek az ígéret földjére. Azt, amiről Isten azt mondta nekik, még Egyiptomban, a rabszolgaság ideje alatt, hogy már nektek adtam. Bementek oda, és hogyha olvasod a történeteket és a Bibliának ide vonatkozó fejezeteit, mit látsz? Az ígéret földjén mit kellett tegyenek? Egyik harc jött a másik után. Egyik harc a másik után. És ez nem kétségbe kell téged, nem kétségbe kell esned ez miatt, hanem meg kell látnod azt, hogy amikor ők hallgattak Isten szellemének a vezetésére, amikor azt tették, amit Isten mond, mindig győzelemre jutottak. Mindig. És amikor nem figyeltek rá, nem azt tették, nem úgy csinálták, akkor pedig vereséget szenvedtek. Te is minden alkalommal, amikor hallgatsz a Szent Szellemnek a szavára, hallgatsz arra, hogy ő vezet, amit ő mond neked, mindig győzelemre jutsz, mert ő győzelmeket akar neked adni. Ő abban dicsőítetik meg, hogy te sok gyümölcsöt teremsz. Ő nem dicsőítetik meg abban, hogy hiányokban szenvedsz, és egyik napról, egyik hónapról a másikra élsz. Őt nem dicsőíti a betegség. Őt az dicsőíti, ha betegek meggyógyulnak. Őt az dicsőíti, hogyha a keresztények, a benne hívők, az ő gyermekei jó módban élnek. Ez dicsőíti meg Istent. Vannak, akik nem így gondolják. Vannak, akik úgy gondolják, hogy nekik szenvednük kell Jézusért. Nekik a betegségeiket el kell szenvedniük, mert ez az ő keresztjük, Isten ezt tette rájuk, ezt kell elhordozniuk, de ez nem Isten szellemétől jövő gondolat. Ha a kérdésedre a válasz ez, akkor tudd meg, hogy ez a sátántól eredő gondolat. Egy hamis, egy téves, egy vallásos gondolkodásmód, amely megfoszt téged attól, hogy belépj abba a teljességbe, és azoknak az ígéreteknek a tárházába, amit Jézus megszerzett a te számodra. Sátán nagyon keményen dolgozik az elméden. Nem tudom, ki az, aki rájött erre, ki az, aki nem. Néha úgy érzem, mintha túlórázna. És dobálja a labdát a fejedben, és különböző gondolatokat hoz, és igazából önmagában ez nem baj. Az a probléma és az a fájdalmas, hogyha te időt szánsz azokra a gondolatokra, amelyek nem Istentől vannak, és azokat a gondolatokat magadban forgatod. Azokat a gondolatokat magadban újra és újra előhozod, és teret engedsz neki. És odaszokik hozzád, és teljesen eluralkodik rajtad. Olyan ez, mint amikor jön egy kis cica vagy kis kutya az ajtódhoz, és te nem akarsz kis cicát meg kis kutyát, mert van már bent három. Nem akarsz. De minden este kis tejecskét öntesz neki, kis tálkába. De azt akarod, hogy menjen el. És következő nap megint ott van, kaparázta az ajtódat, és öntesz neki egy kis tejet. Miközben azt akarod, hogy menjen el, és te is küzdesz a gondolatok el, hogy menjenek el, miközben édesgélted azokat. És tudod, a depresszió, a gyilkosságok, a pedofília, a homoszexualitás, ezek mind-mind gondolati szinten kezdődnek. Az emberek nem születnek pedofilnak. Az emberek csecsemőnek születnek. Az emberek nem születnek gonosznak. Az emberek nem születnek úgy, hogy gyilkos mentalitásuk van. Az idő előhaladtával választanak, és teret engednek bizonyos gondolatoknak. Borzasztó, amikor kis pici gyermekeket, fiúkat, lányokat molesztálnak. Amikor papok molesztálnak is gyermekeket, az még inkább bicska nyitogató. De honnan ered az egész? Egy betegség? Egyáltalán nem onnan ered. Az elmédben, ha megengedsz egy pici dolgot, akkor az a pici dologot gyökeret verhet, és elkezdhet nőni és erősödni, oly annyira, hogy utána már a fantáziádban, a képzelőerődben egyre jobban teret engedsz neki, és elkezdesz téged leuralni. Ezt hívja a Biblia depressziónak. Teret engedsz a félelemnek, amikor már nagyjá válik, nem tudsz vele mit kezdeni. És akkor kialakul az a bizonyos fajta betegség, amit gyógyszerekkel próbálnak elnyomni. De a helyes gondolkozás móddal, bibliai értelemben vett helyes és jó gondolkozás móddal soha senki nem jutott depresszióba. Senki. Helyes gondolkozás móddal és alázattal soha senki nem lázadt fel senki ellen. Helyes gondolkozásmóddal, épp helyes gondolkozásmóddal, isteni gondolkozásmóddal az emberek nem válnak meleggé, mássá, leszbikussá. Azért van ez, mert teret engednek ennek. És van egy ördögi befolyás ez mögött. A sátán szeretne erődítményeket felépíteni az elmédben, szeretne bizonyos sablonok közé beszorítani, és szeretné azt, hogy mindennel és mindenkivel kapcsolatban előítéleteid legyenek. De neked szembe kell nézed az igazsággal, és az igazság megismerése szabaddá tesz, és az ördög ezt tudja. És tudod, semmi, szinte semmi nem okoz nagyobb érzelmi fájdalmat, mint amikor szembe kell nézed az igazsággal saját magaddal kapcsolatban. Ez érzelmileg fáj. Mert lehull a lepel, és amíg addig magadról olyan szuperlatívuszokban gondolkodtál, rájössz, hogy hát neked is van vaj a füled mögött, te sem vagy tökéletes. A másik oldal persze, ez egy másik szélsőség, amikor az ördög vádol, és kisebb rendőrségi érzésed van, és a lónak a másik oldalára estél át, és semminek sem értékeled magad, ez is teljesen téves. Az alázat az egyedüli. Az igazi, őszinte, bibliai alázat az egyedüli, amely téged, engem, a keresztényeket azon a helyre, azon a helyen tud tartani, és oda tud bepozícionálni, ahol valóban vagyunk. Se fölé nem pozícionál, se nem alá. Helyes értékrended saját magaddal kapcsolatban csak akkor lesz, ha Isten előtt alázatban élsz. Isten előtt alázatban lenni pedig azt jelenti, hogy alá veted magad. Elsősorban Istennek és az ő igényének. De ez egy másik üzenet, másik tanítás lenne. Tehát, amikor meglátod saját magadban, hogy te nem vagy megbízható, hogy te nem vagy szavahihető, hogy te nem vagy olyan jó feleség, mint ahogy te gondolod magadról, hogy nem vagy olyan jó férj, mint ahogy te gondolod magadról, akkor ez neked fáj. És a hústest hárít. És a hústest azt mondja, hogy hát nem, ez nem akarok szembesülni ezzel. És amikor szembenézel magaddal, hogy valóban nagyon panaszkodó vagy, állandóan a kritika jön ki a szádból, állandóan zúgolódsz minden és mindenki ellen, és meglátod azt, hogy te igenis nagyon könnyen befolyásolható vagy, akkor ez nagyon fáj. És a hústest reakciója erre az, hogy hárítasz, és elmenekülsz. És itt vágtad el a növekedésedet, itt vágtad el a teljesség útján való járásodat, itt vágtad el azt, hogy abban a dicsőségben járjál, amit Jézus megszeretett a számodra. És kínlódsz, és problémáid vannak, és nehézségeid vannak, és nem tudod, hogyan kezeljed, és gondolkozz, hogy mi a probléma, Uram, gyülekezetbe járok, még tizedfizető is vagyok. Hol a probléma? Valóban vizsgáld meg magad, nem rejtőzöl el valami mögé? Nem rejtőzöl el bizonyos falak mögé? Bástyákat nem emeltél a fejedben, sablonokat? Mindent úgy csinálsz, és úgy gondolkodsz mindenről, mint ahogy 20 évvel ezelőtt? Ez önmagában már egy bizonyíték arra, hogy hibáztál. De én nem a vádló vagyok. Én nem azért prédikálok erről, hogy te most károsztatva érezd magad. Nem azért beszélek erről, hogy te úgy gondolj magadra, hogy ó, én szerencsétlen, nyomorult, bűnös és helytelen gondolkozásmódú ember, nincs számomra remény, egyáltalán nem. Amiért ezt ma hallod, ez azért van, mert Isten szeret téged. És szeretne téged felemelni. És szeretné azt, hogy az életed teljességre jusson. De ehhez neked személyesen erőfeszítéseket kell tenned. Mégpedig oda kell figyelned arra, hogy azok a berögzött gondolkodás sémák, amelyek a fejedben voltak, azok leomoljanak. Nem megy mindig ez úgy, hogy kidől a fal, hanem időnként téglánként kell ezt leszedni. Mert ha hirtelen leomolna körülötted minden, akkor nagyon messzelennek éreznéd magad. És még Isten előtt sem mernéd fölvállalni az igazi énedet. De ő mindent tud rólad. Ismeri az értékeidet, ismeri azt, hogy milyen ajándékaid vannak, ismeri azt, hogy milyen tehetségeket kaptál, milyen talentumokat, és ismeri a hiányosságaidat is. Ismeri a hűtlenségedet, ismeri a gondolataidat, a szavaidat, mindent tud rólad. Ő a mindent tudó. A sátán azonban nem tud rólad mindent. A sátán ezért az elmédet próbálja felhasználni te ellened és Isten ellen, és sugalmaz a te számodra gondolatokat, és ő arról tud, arról van tudomása, amit kimondasz a száddal, és amit cselekszel. Úgyhogy amikor a gondolati síkon megragadod, a gondolati részen már foglyul ejted a gondolatot, hogy engedelmeseljék a Krisztusnak, a sátának nincs esélye ellened. Neked ez ismerned kell Isten igéjét. Amikor az elmédben megragadod a hiánynak a gondolatait, amikor az elmédben megragadod az önsajnálatnak a gondolatait, amikor az elmédben megragadod azt, hogy kezd a félelem uralkodni feletted, és ezt azt, és kimondod, hogy ez nem történhet meg, ennek ellenállok a Jézus nevében, foglyul ejtem ezeket, akkor sátán ezt hallja, és ezzel mit hall? A te hitedet. Hallja a te hitedet. És amikor te hitedet szólod, mi az ő válaszreakciója erre? Elmegy. Ezt tanítja a Biblia. Egy időre. Aztán visszajön megint, és próbálkozik újra, és te megint megteszed ezt, hogy a hitedet gyakorlod az ige alapján, és akkor megint el fog menni. Mert ez a dolga. Jézust is ugyanígy megkísértette mindenféle féligasságokkal. Jézus szólta az igét, hogy megvan írva. Te is szólhatod, megvan írva, én áldott vagyok. Én gyógyult vagyok. Én áldott vagyok, és áldás vagyok más emberek számára. Még ha nem érzed így, és nem gondolod így saját magadról első körben, akkor mélyedjél az igében, váljál teljesen egyé ezzel, és így mond ki. És így valóságba jön. Sátán meg vakarja a fejét, hogy hát, keresek inkább valaki mást, aki könnyebb zsákmány. Mert az oroszlán szerte jár, keresvén kit nyeljen el, de hogyha meglátod ezt a természetes világban az oroszlánok hogyan vadásznak, akkor láthatod, hogy mindig a sérült, a kicsi, a sebesült állatokat keresik, amelyek könnyű prédák. Te ne legyél könnyű préda. Te legyél az, amikor jön a sátán, te így rálépsz a nyakára, és eltöröd a csigolyáját. És azt mondod, hogy mit akarsz már megint itt? Nem tanultad még eddig meg? Hogy nincs hatalmat felettem? Ezzel az egyszerű természetességgel. Miért? Mert ez az igazság. Ez az igazság. De honnan indul ez, hogy valaki erőteljes így a hitben, és ez így kijelenti? Lehet ezzel ebben úgy hinni, hogy nem gondolod ezt, hogy ez így van? Nem lehet. A szívednek és a hitednek az ajtaja, az az elméd. Az, hogy gondolatok jönnek, mennek, ezzel nem tudsz mit tenni, ismerjük a nagyon jól használható példát, nem tudod megakadályozni azt, hogy a madarak elrepüljenek a fejed fölött. A gondolatok ugyanígy van, nem tudod megakadályozni azt, hogy ne legyenek rossz gondolataid. Lesznek. Lesznek tisztességtelen, erköstelen, perverz, és ki tudja még milyen gondolataid bevillanhatnak az elmédben, de hogy az egyé váljon veled, azt meg tudod akadályozni. Mint hogy meg tudod akadályozni azt, hogy a madarak fészket rakjanak a fejedben. Hogyan? Hogy elhesegeted. Egyszer Szexárd belvárosában, 25 évvel ezelőtt egy kis társasággal sétáltunk a belvárosban, de rengeteg galamb volt ott a háztetőn, és egy galamb egyszer mellettem a lánynak a nyakára, kapusznyára így rárepült. El tudod ezt képzelni? Mit csinált a lány? Jaj, de cuki vagy, aranyos vagy. De, persze, hogy nem ezt csinálta. Sikontozott, kapálózott, és ez a szerencsétlen galambnak mennie kellett. És ezt csinál te is a gondolatokkal, amelyek nem összhangban vannak Isten igéjével. Menniük kell. De mi az, ami összhangban van, és mi az, ami nem? Ez ismerned kell az igét. Ismerned kell a Szent Szellemet. Halleluja. Nagyon fáj az, amikor szembesülünk saját magunk hiányosságaival, és nehéz ezt megtenni, viszont nagyon könnyű megtenni az igazsággal való szembesülést, amikor valaki másról van szó. Olyan könnyű azt mondani, hogy látod, milyen vagy? Látod, hogy beszélsz? Nem lehet így gondolkozni. Nem lehet így beszélni. Olyan könnyű szembesülni a másnak szánt igazsággal. A zsidók a 4 Mózesben, a 21-es fejezet 4-es 5-ös versében azt olvassuk róluk, hogy elindulának a Hór hegyéről a vörös tengerhez vezető úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek türelme elfogyott útközben. Ó, hát ez velünk nem fordulhat elő. Nem. Ez egy jó kis történet az Ószövetségből, ugye? Olvasom tovább. Mit tettek, amikor elfogyott a türelem? És szól a nép Isten ellen, és Mózes ellen. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincs kenyér, víz sincsen, se hitvány eledelt, utáljuk. Tudod, mi volt az a hitvány eledel, amit lehitványoztak? Mi volt az az eledel? A manna. Mit meg nem engedtek maguknak? Mit meg nem engednek keresztények, hogy kimondjanak a szájukkal? Miért mondják ezt? Miért pletykálkodnak annyira? Miért gonoszkodnak keresztények egyik a másikkal? Miért fűznek hozzá nagyon negatív, nagyon pessimista, nagyon rossz kommenteket a tanításokhoz? Olyanok, akik hívőknek gondolják magukat. Hát ezzel van tele az elméjük. Így gondolkodnak. Azt gondolják, hogy valami jót tesznek ezzel. Tudod, tiszta jó lelkiismerettel üldözte a keresztényeket Saul. Meggyőződésből. Hogy ezt a keresztény szektát ki kell írtani a föld színéről, és meg volt győződve arról, hogy jót tesz. El volt tökélve az elméjében. Aztán jött Jézus a damaszkoszi úton, megjelent fényesség, leesett lóról, stb. Pálfordulás, utána pedig mit tett? Ugyanezzel az elánddal, hanem erős, teljesebben hirdette Jézus Krisztust. Miért? Mert el volt kötelezve az elméjében. El volt kötelezve a szívében, és el volt kötelezve abban, hogy engedelmeskedjen. És azt mondta, hogy ami akkor, annak idején nekem érték volt és előny, azt mindent szemétnek ítélek. Az, hogy én római is voltam, meg zsidó is voltam, meg farizeus is voltam, meg előjogaim voltak, és kiváltságaim vannak, ez mind szemét. Ezt tudod, mi csoda? Önigazultságból fakadó rossz gyümölcs. És azt mondta erre Pál apostol, hogy ez mind hulladék és szemét, és semmit nem ér. Egy dolgot tesz, és egy dologért imádkozik, és egy dologért cselekszik, hogy Jézus Krisztusban való igazságát ő megélje, és megismerje a feltámadás erejét. Neked is, nekem is elkötelezetteknek kell lennünk, hogy amit teszünk, amit gondolunk, amit mondunk, annak értéke van, és folyamatosan emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy az elménknek a megújítása, felfrissítése, ez egy élethosszig tartó folyamat. Ha 120 éves kort megéred, akkor 120 éves korodig ez tart. Nem mondhatod azt, hogy ez nem, nincs fönn a napirendi pontodon minden nap. Sokan rejtőzködnek tehát a kifogások mögé, mint ahogy a zsidók is tették ezt, és minden panasz áradatuk szerint minden bajuk okozója Isten és Mózes volt. Ma is vannak keresztények, akik azt mondják, hogy Isten miatt vannak abban a helyzetben, amiben vannak. Ha jó helyzetben vagy, akkor igen, Isten miatt vagy benne. Halleluja. De ő jó ajándékokat osztogat a mennyből, nem rosszakat. Ő jó tervet gondol felőled. Ő valami dicsőségest álmodott meg rólad. Valami nagyon szépre hívott el téged. És ezt neked meg kell látnod. Halleluja. Ha rejtőzködsz a kifogásaid mögé, akkor Isten nem tud veled úgy foglalkozni, hogy ő szeretne, hogy foglalkozzon veled. A tagadás és a hárítás az benne tart téged a nehézségben és a pocsolyában. Úgyhogy talán mostanra már rájöttél arra, hogy amiről beszélek, annak a lényege az, hogy sok problémádnak a gyökere a gondolkodásmódodból fakad. Abból fakad, hogy nincs megújítva Isten igéje alapján. Ha a gondolatainkat megújítjuk, akkor nagyon sok probléma eltűnik automatikusan. Hogyha szellemileg éretté válsz, nagyon-nagyon sok probléma egyszerűen eltűnik az életedből. Megoldódik. Miért? Mert a gondolataid okozzák a problémát. Sok esetben. Olyan gondolatmintákról beszélek, amelyek nagyon rossz dolgokat teremnek. Tegnap este azon gondolkodtam, ott egy pici kis konyhakertünk, és leginkább a feleségemnek van vele dolga és munkája és gondja, hogy tavasztól őszig bizony erőfeszítéseket kell tenni azért, folyamatosan egész évben, minden héten, hogy jó gyümölcsöket tudjunk onnan a kertből behozni a házba. Paprikát, paradicsomot, céklát, retket, uborkát, vagy bármit, amit ott megtermelünk. Ezzel foglalkozni kell rendszeresen, egész idő alatt, a vetéstől az aratásig, folyamatosan foglalkozni kell vele. Feltűnt-e, hogy a te kerted is ilyen? És feltűnt-e az, ha nem foglalkozol a kerteddel, akkor a gaz megnő úgy, hogy semmit nem kell foglalkoznod vele. Feltűnt-e az, ha nem foglalkozol a gondolataiddal, akkor a gaz el fog burjánozni az elmédben. Úgyhogy nem csinálsz semmit. Tehát azzal, ha nem csinálsz semmit, akkor is fogod a gazt látni, és problémáid lesznek. Tehát foglalkozni kell vele. Foglalkozni kell vele. Jaj, de miért? Olyan nehéz, olyan fárasztó, és nem akarok, és miért nem könnyű az életem? Ha megtanulod azt, hogy önfegyelmet tanúsíts, és az elmédet beállítod arra, hogy ez egy szükséges, jó dolog, mert épülésedre van, és gyümölcsöző leszheted számodra, akkor nem fogod ezt nehezen tenni, hanem örömmel fogod megtenni, mint hogy az én feleségem is örömmel megy oda ki, és gazol, és élvezzük a ekkora céklákat ősszel a kertből. Kell hozzá egy jó hozzáállás. Ha lusta vagy, ha nem vagy hajlandó tenni érte, ha nem vagy hajlandó megmozdulni ezért, akkor nem lesz más, mint a gaz. Mit kell tegyél ahhoz, hogy gaz legyen a kertedben? Semmit. Mit kell tegyél azért, hogy gyümölcsöző legyen a gyümölcsfád, meg a minden egyéb, főleg a konyhakertben? Dolgozni kell vele. Nem úszod meg. Bocsánat. Ezt nem teremtettem így. Ez egy másik történet, egyébként egy mondat erejéig elmondom, hogy miért nő a gaz, és miért nem nő a gyümölcs úgy, ahogy kellene. A bűnbeesés előtt úgy nőtt. Bűnbeesés után a gaz nő. A föld átak alatt van. Ezért kell foglalkozz a gyomnövénnyel. Mert itt van a sátán. Még egy ideig. De Isten nem hagyott téged egyedül. Elküldte az ő Szent Szellemét, és elküldte az ő igéjét, és az ő igéjéből teljességre juthatsz. Halleluja! Halleluja! Szavait fel vannak kenve teremtő erővel. És összpontosítanunk kell arra, hogy a szavainkkal jó dolgokat szólítsunk elő a nem látható birodalomból.
Sátán felkínálja a rossz gondolatokat, és a te választásod, hogy mihez kezdesz vele. 2 Korintus levél 10. fejezetben 4-es 5-ös vers mondja azt, hogy mert mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és fogjul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Feltűnt-e már itt, hogy az ige azt mondja, hogy vannak fegyvereink, ezek ugye nem testiek, hanem Isten által hatalmasak, mire? Erősségek lerontására. Mik ezek az erősségek? Ezek szinte vastag várfalak az elmédben, a gondolataidban, az elképzeléseidben, azokban a mintákban, ahogy gondolkodsz. Ugye azt is tudod, hogy én, amit ma itt most mondok neked, a mikrofonon és a hangfalakon keresztül mindannyiatok számára a füléhez eljut. Mégsem mindannyian ugyanazt halljátok, amiről beszélek. Nem mindenki ugyanazt hallja. Nem mindenkinek ugyanaz az eredmény, ezután a tanítás után sem, és minden alkalommal így van ez. Miért? Mert nem csupán azt hallod, amit én mondok, hanem azt is hallod, ami neked a véleményed erről a fejedben. És hozzá párosítod a saját gondolataidat. És ha velem szemben például előítéléteid vannak, és nem vagyok egy nagyon kedves ember előtted, és nem nagyon szeretsz engem, akkor meg lesz szűrve mindaz, amit én mondok. És ha nem fogadod el az edényemet, a személyemet, akkor Isten nem tud úgy kiáradni ezen az edényen keresztül, hogy te abból a teljességet elnyerd, és ez nem velem kapcsolatban van így, mindenkivel. A melletted ülővel, a mögötted ülővel, a szomszédoddal kapcsolatban is, ha előítéleteid vannak, már egy lepellen keresztül meg van szűrve mindaz, amit ő mond, mert hozzá gondolod a saját elképzeléseidet. Hogy lehet az? Számtalanszor láttam, a kenetnek a súlya, a nehézsége jelen volt az evangelizáción. Olyan mértékben, hogy ha nem lettem volna keresztény, biztos megtértem volna. Úgy térdre rogyva imádtam volna Jézust. És mindenki, aki ott volt, ugyanazt hallotta. És valaki hasonlóképpen könnyek között elfogadta Jézust, és befogadta őt a szívébe, és valaki pedig hidegen, ridegen elment. És lerázta magáról ezt az egészet. Miért? Nem ugyanaz prédikálta a prédikátor? Nem ugyanaz a kenet volt jelen mindenki számára? De igen. De mindenkinek, úgyhogy neked is, nekem is megvan a lehetőséged arra, hogy mit fogadsz be az elmédbe. Olyan könnyen ige állóvá vál, igének ellenállóvá válhatunk, hogyha hallottunk valamiről már 3-szor, 4-szer, 5-szor, azt gondoljuk, azt már tudjuk. És nem tud nekünk újat adni. Isten tud neked újat mutatni, hidd el. Úgyhogy nem csak azt hallod, amit most én mondok, hanem az is, amit gondolsz erről a témáról, meg gondolsz rólam. Ha kedves vagyok én a te szemeid előtt, akkor könnyebben elfogadod ezt. Megvan ennek persze a másik oldala is, egy másik véglet, egy másik szélsőség, amikor egy kultuszként tekintesz valakinek a személyére, és mindent elfogadsz tőle, akármit mond. És nem vizsgálod meg azt, hogy ez helyese. Ezt hívja a tudomány, vagy az emberiség, vagy a társadalom személyi kultusznak. Amikor valaki oly mértékben van a tévedhetetlenségnek a mítosza, új mértékben körbeveszi őt, hogy minden, amit mond, az úgy van, és ámen. Egy személy van így, és az ő neve Jézus Krisztus. Amit ő mond, az úgy van, és ámen. Minden egyéb más, az leellenőrizendő Istennek az igéjéből. Ámen. Tehát, Korintusi levél. A fegyverek Isten által hatalmasak erősségek lerontására. Tehát vannak erősségek az elmédben. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, ami Isten ismerete ellen emeltetett. Ez az okoskodás azért nagyon veszélyes, mert nem tudod magadra, hogy te okoskodsz. Az okoskodás az egy megtévesztés. Az okoskodás az egy saját magad forrásából jövő bölcsesség, amely nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szűk keresztmetszetű. És azt tanítja a Biblia erről, hogy ezt le kell rontani. Fogjul kell ejteni. És azt kell mondani ennek, hogy te ide figyelj, engedelmeskedj a Krisztusnak, a Jézus nevében. Úgyhogy néha szólnod kell az elmédnek. Én ma parancsoltam a testemnek, parancsoltam a torkomnak, hogy úgy viselkedjen, hogy ne akadályozza a Szentlélek a mozdulását itt, mert különben kikap. Ez volt a bevezető. Igazából most jönne a megoldás. Most jönne a válasz. Idáig elmondtam, mi az, ami nem jó. Elmondtam azt, hogy mivel kell foglalkozni. Szeretnéd hallani, hogy mi az, ami a megoldás, és hogyan kell ebből kijönni, és mit kell tenni, és hogyan tudunk előrelépni, mire kell fókuszálni. Szeretnéd hallani? Jó, gyertek vissza a jövő héten. Vicceltem természetesen, lapozatok a 2 Timóteus 3-7-re. Ez még nem az, de a következő majd az lesz. Itt azt olvassuk az utolsó idők ámítóiról, akik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére eljutni nem képesek. Ismersz ilyen keresztényeket? Állandóan úgy gondolják maguk, hogy tanulnak, hallgatnak, össze-vissza járnak mindenfélét, benyelnek, mindig az újat akarják, amivel önmagában nincsen baj, hogy meg akarsz újulni, főleg akkor, hogyha az alapokban meg vagy erősödve. De mi lesz azzal a fával, amely nő magasra úgy, hogy a gyökerei nem erősödnek meg? Egyszer csak egy gyenge szél is kiborítja őket. Úgyhogy az alapokhoz mindig vissza kell térnünk, és ez a mai napon egy alaptanítás. Tehát, az egyszerű fordítás azt mondja, akik mindig igyekeznek új tanításokat hallani, mégsem ismerik meg az igazságot soha. Te nem akarsz ez az ember lenni, ugye? Te nem akarod az ember lenni, akire ez igaz. A vallásos gondolkozásmód egy kötés az elmében. Egy hamis kép magadról, egy hamis kép másokról, egy hamis kép Istenről, egy hamis kép az értékeidről, és egy hamis kép a hibáidról. Ha ki tudsz kerülni belőle, akkor működni fognak Isten azon ígéretei az életedben, amik eddig blokkolva voltak. Ha ebből a vallásos gondolkozásmódból ki tudsz kerülni, akkor megnyílik előtted Istennek a kincses tárháza. Ha a gondolkozásmódodat be tudod állítani Isten igével összhangban, akkor a szív teljességéből beszélve az jön elő, ami jó gyümölcsöt fog teremni a te számodra. Példabeszédek 23.7 mondja egy angol fordítás szerint, hogy olyanná válunk, mint amilyen módon gondolkodunk. És most jön a megoldás. Figyelj, nagyon kérlek, nagyon szeretném ezt nagyon egyszerűen elmagyarázni. Amikor Isten megteremtette az embert, ismered az igét, 1 Mózes 1-ben van, első fejezet 26-os versében azt mondja, mondja Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. Ugye ismered, hogy így van ez. Tehát Isten a saját képmására teremtett minket. Nem csupán úgy nézünk ki, mint Isten, hanem az ő képmása vagyunk. És a képmás szó az az elképzelés szóból származik. Tehát Isten elképzelt bennünket először. Elképzelte azt, hogy mi az, amit, ki az, amit teremteni szeretne, és szándékozik is akar. Elképzelte. Úgy is mondhatnám, elgondolkodott ezen, a gondolataiban képeket formált arról, hogy hogyan, miként, milyen módon teremtse meg az embert. Tehát Isten először elképzelt bennünket. Terve volt velünk, és az, ami számunkra, és miután elképzelte azt, hogy mit szeretne létrehozni, a hitnek a szavával kimondta, és a hitnek a szava valóságba hozta azt, amit ő elképzelt. Itt meg kell látnod egy alapelvet. Ádám így lett megteremtve. Mivel Istennek a képmására lett teremtve, Ádám is képes volt erre, hogy amit elképzelt, azt valóságba szólítsa. Emlékezz arra, amikor Isten felsorakoztatta az állatokat Ádám előtt. Ádám mindegyik állatnak tudott nevet adni. Ha én megkérnélek téged, hogy 10-20 állatnak adjál nevet, 12-15-nél kifogynál. Azt hiszem, mert az elképzelésednek a határai korlátozottak. De Ádámban ez megvolt. És Ádámban akkor még volt egy nagy bölcsesség is, és van valami, amit megköszönhetünk Ádámnak, mi férfiak. Hogy nem az állatok közül választott magának segítő társat. Halleluja! Ott van az igében? Ott van. Ott van, hogy nem talált hozzá illő segítő társat, felsorakoztatta Isten az állatokat előtte. Köszönöm, Ádám, testvér! Olvassuk az igét tovább, oldalborda kiveszi, most mondja Ádám, ez már csontommal való csont, testembe való test, asszony embernek neveztessék, köszönjük Ádám. Itt még rendben volt Ádám, azt hiszem. Aztán jött ugyan az ellenszegülése, de Isten úgy teremtette Ádámot, hogy volt benne egy veleszületett képesség, egy veleszületett kreativitás, egy veleszületett jó elképzelő erő, amivel létre tudott hozni dolgokat. És tudnak, hogy Isten képes arra, amire mi önmagunkból nem, hogy lássa a teljes képet, az elejétől a végig. Ő a kezdet és a vég. Mi meg nagyon sokszor koncentrálunk arra a pár problémára, gondra, vagy egy-két napra, vagy egy-két hónapra, amivel mi szembesülünk, de ki kell tágítanod az elméd, és kell gondolkoznod 5 évre, 10 évre, 20 évre előre is. Nem fogsz mindent világosan tisztán látni ott azzal kapcsolatban, de az Úr azt akarja, és most figyelj nagyon, hogy úgy láss, mint ő. És ezen tovább lépve azt mondom, hogy az Isten azt akarja, hogy azt lásd, amit ő lát. Amit ő elképzel, és amit ő elképzelt a te számodra, te is azt képzeld el. Amit ő lát a te számodra, te is azt lásd meg. Amit ő eltervezett a számodra, az egy kész terv. Neked meg kell látod azt, amit Isten már eltervezett a számodra, ami veled kapcsolatban már meg van írva. Nem ezután fogja Isten kigondolni. Már megvan. Efézusi levélben van a kulcs ige ehhez. Az első rész 17-es, 18-as verse mondja, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. A angol fordítás úgy adja ezt vissza, hogy szívetek szemei megnyíljanak, megvilágosodjanak. A szíveteknek a szemei megnyíljanak, megvilágosodjanak, hogy meglássad azt, hogy ő mire hívott el, hogy ő neki milyen tervei vannak, hogy ő mit lát. Tehát Isten azt akarja, hogy te meglásd ezt. Ez a megvilágosodás szó a fotó, azaz a fénykép szóból származik. Tehát gyakorlatilag, amit azt akarja Isten, hogy fényképezd le azt a képet, amit Isten lát, kapd el azt a képet, lásd meg azt, amit Isten lát, és így meg fognak nyílni a megértésednek a szemei, és megismered az elhívásodnak a reménységét. Isten a szívedre akarja nyomtatni azt a képet, amelyet eleve eltervezett a te számodra. Tehát a te dolgod és a te feladatod, hogy meglásd azt, hogy Istennek milyen képe, elképzelése van rólad. És amikor ezt megláttad, ez egy kép, ez egy dicsőséges kép, ez egy gyógyult kép, ez egy áldásokkal teljes kép, ez egy olyan kép, amikor te vagy áldás mások számára, ez a bőségnek a képe rólad, akkor ezt meglátod, ezt mindig le kell fotózni, és egy pillanatkép, és ez mindig ott van előtted, mindig ott van a szívedben, mindig ott van az elmédben, és erre tekintesz, azt nézed, amit ő lát rólad. És amikor erre tekintesz, amit ő lát rólad, és így látod magad gyógyultan, áldottan, sikeresen, túláradóan, akkor a nehézségek így lejönnek rólad. És akkor harcaidat úgy fogod megharcolni, hogy megint itt van egy. Sajnos nagyon sokan betölnek a sátánnak a tervének és a sátánnak a képeinek, mert a sátán is ilyen képeket fest eléd. És azt akarja, hogy te lássad magad vesztesnek, hiányokkal teljesnek, szerencsétlennek, nyomorultnak, betegnek, és hozza azokat a képeket, hogy szembe jön az autó az úton, és nem tud elfordítani a kormányt, és azt lássad a gyermekeddel kapcsolatban, és mindenféle rossz képeket hoz eléd, de ezt neked azonnal, rögtön fogjuk elejteni. És azt kell mondani, hogy nem, ez nem történhet meg a Jézus nevében. Nem tudom ki, milyen módokon foglalkozik a saját elméjével. Én nekem nagyon sokszor kellett egy időben mondanom azt, hogy nem, sátán, befogod a szád. Sokkal erőteljesebb szót használom, sokkal azt én nem merem itt mondani előttetek. Befogod a szád, és takarodsz innen, és ez nem történhet meg a Jézus nevében. Csak elmegy az a gondolat. Nem engedem meg magamnak, hogy ezen időzzek. Nem engedem meg a válás gondolatát. Nem engedem meg a hűtlenség gondolatát. Nem engedem meg annak a gondolatát, hogy feladjam, hogy elkeseredjek, hogy kilátástalanságba jussak, és lehetne sorolni, mi mindent nem engedek meg magamnak. De dolgozom rajta én is, folyamatosan. Ez nem egy olyan dolog, egyszer megtudod, aztán utána, mint a biciklizés, nem kell vele foglalkozni, bármikor jön akkor. Ezzel napi szinten foglalkoznod kell, mert a hústested az mindig felül akar kerekedni. És a sátán meg akarja adni a gondolatokat. Neked ellen kell állni, és ha elmegy, és akkor jön Istennek a békessége, amely minden értelmet felül halad. És lebegsz. És azt mondod, hogy dicsőség neked, Uram, jó és boldog az életem. Halleluja! Sokan ezt szeretnék, a végeredményt, hogy ezt mondhassák magukról, de nem hajlandóak megtenni azt, amit előtte meg kell tenni, amiről a Filippi levél ír. Hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságotokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Halleluja! Sokan szeretnék ezt a végeredményt, de nem hajlandóak az elméjükkel foglalkozni, és fogjuk lejteni a félelmeket és az aggodalmaskodást. És így nem megy. Az ördög hozza a veszteségnek, a kudarcnak, az egyedüllétnek, a betegségnek, szegénységnek a gondolatát, és ennek az érzésnek akar ő felültetni téged, de neked ezt el kell utasítanod. Rossz képeket tud eléd festeni, és tudod, ezek a rossz képek ugyanúgy valósába tudnak válni, mint azok a jó képek, amelyeket Isten fest eléd. Ha egységben vagy Istennel, akkor bármit, úgy is mondhatnám, hogy mindent valóságba tudsz hozni, illetve elérhetsz abból, amit Isten képként lefestett eléd. Hogyan jönnek ezek a képek? Ábrándoznod kell, álmokat kell kergetned, elképzeléseket kell. Van az elképzelésnek egy rossz fogalma, meghatározása, amikor össze-vissza képzelődsz mindenféléről. De van ennek egy bibliai, jó értelemben vett alapigassága és egyértelműsége abban, amikor imádkozol, és megkéred az Urat abban, hogy Uram, hadd lássam azt, amit te látsz. Hadd lássam azt a képet magamról, rólam, magamról, a gyermekemről, a férjemről, az ellenségemről, a szolgálatomról, amit te látsz. Hadd lássam őt úgy, ahogy te látod őt. Nyomtasd ezt a képet a szívemre, az elmémre. Hadd lássam ezt. És mert a Zsoltárok 37:4-et gyönyörködj az Úrban, és megadja néked szíved kívánságait. Gyönyörködj az Úrban, és kérd tőle azt, hogy jelentse ki a te számodra azt, hogy hogyan tudod betölteni, hogyan tudsz beteljesedni az elhívásodnak a reménységében. Az imáid erről szóljanak, ne pedig arról a fajta hitetlen könyörgésről, amelyben nincs semmi hit, csak szánalom. Mert te nem szánalommas keresztény ember vagy. Te erőteljes vagy. Látod-e magad ilyennek? Te egy erőteljes keresztény ember vagy, mert Isten így tekint rád. Te látod ezt? Lehet, hogy nem. És lehet, hogy a férjed, szomszédod, vagy bárkinek a szemében, és a saját maga szemében is valahol itt vagy lent, de Isten szemében te egy olyan ember vagy, aki fel van kenve az ő szent szellemével, és erőteljes. És olyan ez, mint az imádság. Nem az imádságtól leszel erőteljes. Mert már erőteljes vagy, amikor imádkozol, elkezded használni az erőt. Ezt elmondom még egyszer. Sokkal nagyobb reakcióra vártam. Nem az imádságtól leszel erőteljes, mert már erőteljes vagy. A szellem benned van. Amikor elkezdesz imádkozni, akkor az erő megnyilvánul, és kézzelfoghatóvá válik. Halleluja! Ó, Uram, adj erőt! Már odaadta az erőt! Használd! Használd! Tudom, ez kicsit félreérthető volt, de senki nem fut ezzel el, kiragadva a szövegkörnyezetéből a mondani valóját itt. Most se fejeztem be, úgyhogy legyen dicsőség az Úr Jézusnak, és az összegzése és a szummája ennek a mai üzenetnek. Oda kell figyelned a gondolataidra, az elmédre, és meg kell látnod azt, és azt kell látnod, és úgy kell látnod, ahogy Isten látja. Nem úgy kell tekintened a házasságodra, ahogy idáig tekintettél, hanem úgy, ahogy Isten tekint rá. Nem úgy kell tekintened a betegségedre, mint ahogy eddig tekintettél rá, hanem ahogy Isten tekint rá. Meg kell látnod ezt a képet. Ezzel az egyházzal kapcsolatban is meg kell látnod azt a képet, amit Isten lát velünk kapcsolatban. Meg kell látnod, mert egy rossz kép van előtted, nem is mondom tovább, mert akkor az igazság fájna neked. És lehet, hogy nem bírnál vele szembesülni. Meg kell látnod azt, hogy Isten mit tervezett a te számodra. Meg kell látnod azt, hogy hol van a helyed, mi a helyed, és azt be kell töltened. És komolyan kell venned az elhívásodat. Komolyan kell venned a szolgálatodat, bárhol is vagy, bármit is csinálsz, bármelyik széken ülsz ebben a gyülekezetben, van valami feladatod. Többek között egyik feladatod az, hogy a következő vasárnapi Isten tiszteleten, mikor kezdődik az alkalom, te már itt legyél. Ne 10 órára gyere. Újítsd meg az elméd ezzel kapcsolatban. Többen mondtátok nekem, akik mindig később jöttetek, hogy elkezdtetek bejönni a legelejére már 9:30-tól, és egész más így az alkalom. Tudod, a dicsőítés, az imádás, ha ebben részt veszel, megújul benned valami. Máshogy fogod meghallani az üzenetet is, amit elhangzik, hogyha közösségben vagy velünk együtt az imádatban és a dicsőítésben. Tudom, hogy néha messziről jöttek, akadályoztatva vagytok, de nem mondd azt nekem, hogy túl nehéz 1/2 órában hamra fölkelni, hogy ide érjél. Az elmédnek a beállítottságától függ ez is. És hozhatnék egy 10-100-as listát, hogy még mi minden. De egyszerre nem öntöm rátok, mert lehet, hogy egy-két embernek fájna az igazság. Ú, de boldogok vagytok most. Dicsőség Istennek, befejeztem, jó? Halleluja! Legyen dicsőség az Úr Jézusnak!